Kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
Grönland elkobzása és a tehetetlen Európa. Mit akar Donald Trump és miért? Vendégünk Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Két újévi villámkérdés. Mi lesz az idén Ukrajnában Ukrajnával, és miért érdekes a geopolitika? Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezzük. Kedves hallgatóink, ez lesz a két témánk a mai kerengőben. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Kezdetben sokan azt hitték, nem gondolja komolyan, ügyes taktikázásról van csak szó, ám mostanra már világossá vált, hogy az amerikai elnök mindenképpen megszerzi Grönlandot. A gyenge és nem egységes Európa tiltakozni próbál, amire Amerika súlyos büntető vámokkal fenyeget. Miért kell mindenáron Grönland a trumpi Amerikának? Mire hajlandó az elnök, hogy elérje céljait, és hogyan beszél mindez az átalakuló, vagy már át is alakult világrendről? Vendégünk Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Köszöntöm a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Kedden délután rögzítjük a beszélgetést, magyar idő szerint ma reggel azt mondta Donald Trump, hogy Dánia nem tudja megvédeni Grönlandot. Keresetlenül még azt is hozzátette, hogy a dánok csodálatos emberek, de még csak nem is járnak oda Grönlandra. Miért kell megvédeni Grönlandot, és ez csak ürügy, miért akarja megszerezni?
Eléggé összetett dologról van szó, talán kezdjük ott, hogy a szándék az komoly. Az ugye nem csak azért, mert Donald Trump még az első ciklusban 2019-ben jelezte, hogy ő megvásárolná a szigetet, hanem azért is, mert ugye vannak történelmi precedensei. Egész konkrétan Alaszka 1867-es megvétele után az Egyesült Államok bejelentkezett Grönlandra is, tehát már 19. század második felében, illetve utólag tudjuk, hogy a hidegháború alatt az 1940-es évek második felében az amerikai kormány jelezte Dániának, hogy megvásárolná a szigetet, mert hogy a hidegháborús viszonyban a Szovjetunió ellenében fontosnak tartotta stratégiai szempontból, hajózási, rakétavédelmi, légvédelmi szempontból ezt a területet. Részben ez magyarázza tulajdonképpen a Trump elnökségnek az érveit is, hogy miért van szüksége a szigetre. Konkrétan ugye három dolgot szokás kiemelni, a ritka földfémekhez való hozzájutást. Ez vitatható, igazából a környezeti körülmények, éghajlatra kell elsősorban gondolni, meg a talaj viszonyokra. Állítólag még a kínai potenciális beruházókat is elijesztette ennek a gondolata, hogy költséghatékonyan kitermelhetőek ezek a ritka földfémek, de kétség kívül ott vannak.
Hát egyelőre, mert aztán igen. A klímaváltozással, így vagy a melegedéssel, van. Meg a korszerű technológiával van. Elérhetővé válhat.
Így van, tehát ez az egyik folyamatosan elővet érv. A másik érv, hogy hajózási szempontból rendkívül fontos. Ugye kevésbé beszéltünk erről sokáig, de legalább 10 éve azért zajlik egy verseny az északi sark vidékért a nagyhatalmak között. Sőt, nem csak a nagyhatalmak között, hanem azon országok között, akiknek van közvetlen érintettsége az északi sarkvidéken. Ez is az erőforrásokról szól egyébként részben. Konkrétan a kőolaj és földgáz lelőhelyekről, megint csak globális klímaváltozás hatására ugye egyre inkább hozzáférhetőek ezek a szénhidrogén lelőhelyek, és ennek megfelelően ugye megy egy vita arról, ami nemzetközi jogban évek óta egyébként napirenden volt, hogy mely területeknek a hasznosítása, akár hajózás, akár erőforrás kitermelés szempontjából mely országokat érinti. Erre például még a Kínai Népköztársaság is bejelentkezett, pedig ugye technikailag nem minősül északi vagy sarkvidéki hatalomnak, úgy, mint mondjuk Kanada, az Egyesült Államok, vagy akár az Oroszországi Föderáció. Tehát ilyen szempontból van egy erős verseny. És a harmadik, amiről Donald Trump többet beszél, de itt is igazából szűkszavú, a részleteket nem tudjuk, az a rakétavédelem. Nagyon röviden, itt arról van szó, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen az elmúlt 100 évben többször elővette azt a gondolatot, hogy átfogó, közel 100%-os a területét teljes mértékben lefedő lég- és rakétavédelmi rendszert szeretne kiépíteni. Ezt tulajdonképpen ezt védik is a kanadaiakkal együtt. Viszont már a hidegháború alatt is felmerült annak a gondolata, főleg ugye a rakétatechnológiának a megjelenésével, itt a kubai rakétavásárra kell főleg gondolni, csak emlékeztetésképp, ugye a 60-as évek elején, amikor a kubai rakétavásár volt, akkor az amerikaiak szembesültek azzal, hogy a nyugati féltekén, tehát amerikai kontinens környékén, hogyha balisztikus rakétatámadást intéznének az Egyesült Államok ellen, akkor jelen esetben, tehát kubai példánál maradva, mondjuk a fővárosnak, Washington DC-nek 5 perc ellene, hogy kiürítse a teljes város, nyilvános fizikai képtelenség. Na most ez a fajta félelem a hidegháború alatt a Reagan elnökség alatt megerősödött, ugye ez a csillagháborús projekt néven vált ismerté, de alapvetően volt egy egyetértés az amerikaiak és a szovjetek között, hogy szándékosan nem fogunk teljes, tehát közel 100%-os rakétavédelmet kiépíteni, szándékosan rést hagyunk a pajzson, ami azt jelenti, hogy vagy a fővárost védjük, vagy pedig az ellentámadást biztosító hát szárazföldi silókat, onnan a rakétákat indítják, és a kölcsönös megsemmisíthetőségnek az elvénél fogva, úgymond hát felkínáljuk egymásnak a matematikai értem a lehetőséget, hogy adott esetben súlyos csapást szenvedjünk el, és ilyen értelemben majd senki sem lesz olyan őrült, hogy elindítson egy háborút, mert mind a két fél, vagy a fővárosát, vagy pedig a válaszcsapás lehetőségét ugye elveszíti. Ez nagyjából a 2000-es évek elején változott, amikor az ifjabbi Bush elnökség ugye megtapasztalta meg a világ a szeptember 11-i terrortámadásokat, és onnantól kezdve az amerikai mondás elég sokáig az volt, hogy ez a megállapodás működik állami szereplők között, de nem állami szereplők, tehát terrorszervezetek, vagy terrorszervezeteket támogató úgynevezett latorállamok, itt Irán szokták általában elővenni, meg az észak-koreai rezsimet, hát ővelük szemben ez nem biztos, hogy működne, ezért biztos, ami biztos, egy teljes átfogó rakétavédelmet kell kiépíteni. De, és akkor ez a záró gondolat, ugye ez rengeteg pénz, erőforrás, meg persze technológiailag egyáltalán nem könnyű. Szóval ennek megfelelően vitatott, hogy az úgynevezett aranykupolának nevezett rakétavédelmi rendszer hogyan épül neki, de a Trumpi érvelés az úgy szól, hogy ebben Grönlandnak fontos szerepe lehet. Az utolsó gondolat még ehhez, mert felvetődött, hogy az európaiak nem tudják megvédeni Grönlandot, itt az amerikaiaknak részben igazuk van, a második világháború alatt például a harmadik birodalom, ugye a náci Németország gyakorlatilag fél Európát térdekényszerítette, köztük ugye a dánokat is, és Grönland védelmért tulajdonképpen az amerikaiak biztosították, meg hát az amerikaiakhoz is van közel. Nyilván is sántít a dolog abból a szempontból, hogy ugye a NATO-n belül a kollektív védelem keretében, ha Dániát esetleg, vagy Grönlandon keresztül Dániát valaki megtámadna, akkor az Egyesült Államok, mint szövetséges, tulajdonképpen segítséget tud nyújtani, tehát effektíve védhető Grönland Dánia közreműködésével, vagy amerikai szövetséggel is, de a Trump elnökség, meg általában a republikánusok úgy gondolják az európaiakról, hogy bár sok eredményt elértek az elmúlt egy évben, védelmi kiadások, védelmi ipar, hadifejlesztések területén, összességében továbbra sem megbízhatóak. Ebben más a Trump elnökség a korábbi, akár republikánus elnökségekhez képest, hogy nagyon nyers, nagyon markáns véleménye van az európaiakról, és úgy gondolja, hogy ugye Scott Bessent pénzügyminiszter mondta ezt, hogy az európaiak gyengeséget vetítenek ki, még az amerikaiak nem, és valószínűleg ennek tudható be ez a verbális izmozás, amit az amerikaiak folytatnak, hogy itt belengedik annak a lehetőségét, hogy katonai erővel elveszik, amit nem gondolnak komolyan, és is ír a támogatottság odahaza, de folyamatosan üzenni akarnak a külvilágnak, nem csak az európaiaknak, hanem valószínűleg a kínaiaknak és az oroszoknak is, hogy az Egyesült Államok nagyon komolyan gondoljanak a területnek a védelmét és irányítását.
A Truth Social mesterséges intelligencia által generált képet tett közzé Donald Trump, amelyen ő áll az amerikai zászlóval, mögötte Marco Rubio és J.D. Vance, egy tábla áll ott mellette Grönlandon, azzal a felirattal, hogy amerikai terület 2026. Donald Trump először azt mondta, hogy America first, J.D. Vance is ezen az állásponton volt, Marco Rubio meg inkább ez az expanzív, kifelé erőt mutató, és e felé látszik elbillenni. Tehát az új világrend miatt felismerte Donald Trump, hogy akkor most neki nyomulni kell, és megváltozott az ő politikája.
Abból a szempontból szerintem igen, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy itt érdekszférák alakulnak ki. Ugye van érdekszféra, mert befolyási övezet, ez kettő külön részben átfedő kifejezés. Ugye mi Európában, mert főleg Kelet-Közép-Európában ezt annyira nem kell történelmileg talán magyarázni, de ugye lényegében itt arról van szó, hogy jellemzően a nagyhatalmak a saját közvetlen környezetükben lévő és adott esetben történelmi kapcsolódási pontokkal rendelkező területeket a saját érdekszférájuknak tekintik, ami nem jelenti azt, hogy befolyásuk is van ott, de mindenképp érdekszférájuknak számítanak, tehát magyarul, hogyha ott esetleg olyan biztonsági, gazdasági, politikai, biztonságpolitikai folyamatok jelentkeznek, amit ők aggasztónak tartanak, majd ezek az nagyhatalmak, akkor ők fenntartják, hogy idézőjelben a jogot, nincs erre joguk egyébként, de fenntartják a jogot arra, hogy ott beavatkozzanak. Na most ezt a nagyhatalmak, főleg a 19. századig ezt nyíltan, kendőzetlenül csinálták. A 20. században két világháborút követően ez igazából a geopolitikával együtt tabuvá vált. Tehát a háttérben mindenki használta ezeket a gondolatokat, meg a logika az otthon folyamatosan a nagyhatalmak manőverezésében, de nyilvánosan nem beszéltek róla. A Trump elnökség volt az, ami 2017-ben, tehát még az első ciklusban elővette a geopolitika szót. Ma már dobálózunk vele gyakran, de ők voltak az elsők, akik hivatalos dokumentumban így kerekperec feketén-fehéren leírták ennek a jelentőségét a geopolitikai megfontolásoknak. És most ugye annyival léptünk tovább, hogy egyre látványosabban érzékeltetik, hogy a nagyhatalmak, de legalábbis az Egyesült Államok a saját érdekszférájában, és itt főleg a nyugati féltekét, tehát Észak- és Közép- és Dél-Amerikát kell érteni, ott elsődleges szerepet szán saját magának. Amerikának egyébként szintén megvan ebben a történelmi hagyománya, ugye ez a Monroe doktrinára vezethető
igen,
vissza.
Igen, erről önnel is beszéltünk többször.
Igen, 1823-as Monroe doktrinára, és akkor 1903-ban lett ez megfejelve az úgynevezett Roosevelt kiegészítéssel, ami már azt mondja, hogy ma már sokkal jobban ismerünk, hogy nem csak, hogy európaiak, meg hát külső hatalmak, itt nem csak európaiak, oroszok, kínaiak, elak ezekkel a nyugati féltekétől, hanem konkrétan azt is jelenti, hogy ha bármilyen olyan problémát látunk, biztonsági problémát látunk ezeken a területeken, itt belső problémák is lehetnek, tehát migráció, hát már mennyire belső dolog a migráció, vagy elvándorlás, kábítószerkereskedelem, gazdasági recesszió, vagy visszaesés, járvány, tehát bármilyen problémát látunk, vagy terrorizmus, bármi problémát látunk, akkor fenntartjuk a jogot arra, hogy a saját érdekünként beavatkozzunk ezen a területen. Egyébként érdekesség 1903-ban, amikor ez megtörtént, pont Venezuela kapcsán merült fel. Ezt azért mondom, mert tavaly év végén az amerikai nemzeti biztonsági stratégia, elvileg a hivatalos dokumentuma a Trump elnökségnek a külpolitikában, konkrétan azt a kifejezést használja a nyugati félteke kapcsán, hogy Trump kiegészítés, tehát a Monroe doktrina Trump kiegészítése, ami igazából ugyanarról szól, mint a Roosevelt kiegészítés, és ugye például Venezuelában, amikor Nicolás Maduro elnököt eltávolították a hatalomból, az ennek egy megnyilvánulása volt.
Érdekes Európa szemszöge is, hogy Európa egy kicsit, mintha még mindig abban az illúzióban élne, ami a második világháború óta, most itt Nyugat-Európára gondolok, a második világháború óta érvényes, hogy szentnek és értetetlennek hiszi Amerika és Európa örök barátságát. Most kezdünk ellenfélé vagy ellenséggé válni? Donald Trump és Amerika szemszögéből ők hogyan tekintenek most Európára?
Igazából az általános szófordulata az amerikai-európai kapcsolatokat illetően az az, hogy ez egy érdek és érték közösség, mert hát a nyugati civilizációnak a két bástyájáról van szó. Tágabb értelemben a nyugati civilizációhoz tartozik még ugye Ausztrália, vagy általában az jellemzően a volt angol száz gyarmatok, illetve azok a rót esetben mondjuk ázsiai területek, itt Japánra vagy Dél-Koreára kell gondolni, akik mondjuk amerikai szövetségesek voltak a hidegháborúban, de hát minden esetre a magja ennek a nyugati civilizációnak mégiscsak Európa és Amerika, vagy az Egyesült Államok, illetve Kanada. És ilyen értelemben egy érdek és érték szövetségről, vagy közösségről beszélhetünk. A dologhoz viszont hozzátartozik, hogy hát azért vannak olyan érdekek, ahol azért nem értünk egyet, tehát nem azonosak az érdekeink, legyen szó akár mondjuk védelmi kiadásokról, és az érdeket azt nyilván minden ország maga határozza meg, hogy mondjuk költ inkább egészségügyre, oktatásra, vagy más társadalmi arrendszerekre, semmint mondjuk védelemre. Amerikában ugye teljesen más megfontolású a költségvetés. Illetve az értékek terén is azért vannak különbségek, gondoljunk csak abba, hogy fegyvertartás például ugye Európában elképzelhetetlen olyan értékkel, mint az Egyesült Államokban, ugyanez igaz mondjuk adott esetben az abortuszra, vagy szólásszabadság kérdésére is. Ugye az amerikai, főleg J.D. Vance alelnök részéről a kritika az európaiakkal szemben éppen az, hogy a szólásszabadságot korlátozzák. Ugye Amerikában általában a sajtónak meg a szólásszabadságnak sokkal szélesebb, erősebb hagyományai vannak, hála annak, hogy az első alkotmány kiegészítés az erről szól. Tehát mindenkinek joga van azt mondani, meg hinni, amit és amiben csak akar, bármennyire is elfogadhatatlan ez másoknak.
Itt közbevetném, vagy hozzátenném még azt, hogy lehet, hogy Amerikában, ahogy egyre inkább nő a bevándorló hátterű, egyre kevésbé európai gyökerű lakosság, meg távolodnak az időben is, tehát hogy ezek az európai gyökerek is elhalványulnak, vagy kevéssé fontosabbnak számítanak, akár a lakosság körében is már nem Európát tekintik mércének, és ez is eltávolít, nem?
Az európaiakkal szemben egyébként a távolságtartás az mindig is megvolt. Tehát amikor elszigetelődésről, vagy csúnya szóval izolacionizmusról beszélünk az amerikai külpolitikában, akkor igazság szerint az európaiaknak szólt ez. Tehát már a legeslegelső elnök, George Washington, legalábbis a mostani alkotmány értelmében az első elnök, a búcsú beszédében 1795-ben arra intett, hogy egyrészt ne hozzanak létre politikai pártokat a jövőben az amerikaiak, mert abból polgárháború lesz, így is lett. Másrészt pedig, hogy ne hozzanak létre állandó politikai, illetve katonai szövetséget senkivel, zárójel európaiakkal. Még a franciákkal se, akik támogatták őket a függetlenségben, azért, mert hogyha összebútoroznak ezekkel az európai hatalmakkal, akik akkoriban ugye a nagyhatalmi, említett 19. századi hatalmi logika mentén rajzolgatták át folyamatosan a térképet maguk között és egymás ellenében, hát akkor előbb vagy utóbb háborúba sodorodunk, és kockára tesszük a saját szabadságunkat és önállóságunkat, és függetlenségünket is. Ez nyilván azóta változott, de mindig benne volt az amerikai gondolkodásban egy ilyen megújulás vagy liberális szemlélet, hogy mi mások vagyunk, mint az európaiak, mi erkölcsösebbek vagyunk, mint az európaiak, vallási értelemben is. Ugye a puritánok például, akik kimentek, ugye John Winthrop már az alapítás előtt 17. században, hogy az ő nevéhez köthető ez a gondolat, hogy hegyen fénylő városként fog majd az Egyesült Államok egy keresztény példát mutatni az egész világnak. A lényeg az az, hogy alapvetően volt egy ilyen kulturális távolságtartás az európaiaktól, és részben ezt láthatjuk egyébként leginkább most J.D. Vance alelnöknek a különböző megnyilvánulásaiban.
És marad azért a barátság, az Európai Szövetség barátság, vagy azért ezt lassan, ha fokozatosan is, de el kell majd felejteni?
Ez marad, tehát az érdekes értékközösség az alapvetően erős, tehát itt most kiemeltem néhány különbséget, de a legtöbb ügyben azért mégiscsak egyetértünk, illetve hát valamennyire, és ezt az említett nemzeti biztonsági stratégia is kiemeli, hogy miközben lesújtó véleményük van az amerikai konzervatívoknak kulturális, civilizációs értelemben Európáról, tehát úgy gondolják, hogy a hanyatlás útján van, tehát az lesújtó képük van Európáról, de ezzel együtt is a dokumentum elismeri, hogy igazából létfontosság az Egyesült Államoknak is, mert egyrészt mégiscsak nyugati civilizációnak alapvető pillére, tehát az amerikaiak is jelentős mértékben ugye az európai kultúrából táplálkoznak. Történelem, meg itt nyilván a keresztény gondolkodókra is lehet gondolni, de az ókori görög, római gondolkodókra is. Másrészt pedig gazdasági szempontból is, hát ugye több mint 400 millió fős piac, igen komoly vállalatok, igen komoly hozzáadott értéket képviselő termelési folyamatok vannak azért Európa egy jelentős részében. Fontos stratégiai szerepe van, adott esetben mondjuk más hatalmaknak a feltartóztatásában, gondolok itt mondjuk az Oroszországi Föderációra, és hát ugye ne felejtsük el, hogy azért a több hullámban érkező bevándorlók, azért az ő leszármazottjaik életben tartják az örökségüket. Erről kevésbé szoktunk beszélni, de ugye a kongresszusban, a különböző államokban azért tetten érhető, hogy hol vannak a németajkú közösségek, magyar közösségek, lengyel, ír, mind a mai napig erős, és ők így vagy úgy, de hát lobbierővel bírnak. Úgyhogy ilyen szempontból ez a fajta érdek- és értékszövetség, ez megmarad. A probléma most az, hogy ezt a fajta, főleg 19. századi és 20. század elejé republikánus, konzervatív nyelvezetet, amit Donald Trump és köre használ, főleg olyan stílusban, ahogyan Donald Trump, attól Európában nagyon elszoktunk. És ugye nagyon furcsa emlékeket gerjeszt, amikor felvet olyan kérdéseket, amik számukra a világ legtermészetesebb dolga. Csak egyetlen nagyon rövid konkrét példa, maradjunk Grönlandnál. most belengedték azt az amerikaiak, hogy akár katonai erővel elvennék, akkor most vámokkal fenyegették meg ugye az európai országokat, majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. De hát ugye az eredeti ajánlat már a 19. meg a 20. században is, meg hát Trump részéről első alkalommal 2019-ben, hát az arról szólt, hogy szép sziget, megvenném. És ugye Amerikában ez a világ legtermészetesebb dolga, ugye Alaszka 1867, megvásárolták az oroszoktól, Louisiana, és nem az államra kell itt gondolni, hanem az Egyesült Államok középső részének egy óriási területet, a louisianai területet, azt Napóleontól vették meg 1803-ban, tehát ott ez úgy tetszik a terjeszkedésnek egy lehetősége, Európában nem jellemző, Európában minek van hagyománya a területszerzésnek, egyoldalúan erővel elveszem, békediktátumot adok, vagy titkos szerződést kötök. És éppen ezért nagyon rosszulhat Európában, amikor ilyen kérdéseket felvetnek az amerikaiak.
Mi lesz ennek a Grönland ügynek a kifutása? Mikor várható, hogy akkor tényleg átkerül Amerikához? Tehát ez nagyon gyorsan lezajlik?
Szerintem ez a része gyorsan lezajlik. Az, hogy átkerül Amerikához, abban nem vagyok biztos. Szerintem az Egyesült Államok eléri azt a célját, hogy fokozott katonai és akár gazdasági jelenlétet valósít meg a szigeten, tehát ez egész biztos, hogy megvalósul, így vagy úgy, és én derülátó vagyok ilyen szempontból, hogy valószínűleg itt üzleti, illetve diplomáciai megoldást fognak erre a idézőjelben problémára találni, de én úgy gondolom, hogy itt az amerikaiak egész biztosan növelni fogják a jelenlétüket a szigeten, és vélhetően úgy, hogy itt kölcsönösen előnyös megállapodást fognak kötni. Az az érdekes, hogy erre van precedens, tehát már most is ott vannak a szigeten, egy kisebb katonai bázis formájában, ami egyébként még a grönlandiaknak is a javára vált eddig.
De nem egy x-edik amerikai állam lesz.
Az nem valószínű, már csak azért sem, mert ugye legyünk őszinték, azért vannak, tehát vannak más területek az Egyesült Államoknak, Puerto Rico, ahol azért úgy gondolják, hogy hát miért nem akkor ők ilyen alapon. Ezt mindig óvatosan kell kezelni, hogy újabb állat vesznek velek, van egy folyamata, hogy fölvegyenek egy területet államnak, tehát ez nem működik, csak ugyanek vannak konkrét feltételei. Meg ugye, hát tegyük hozzá, hogyha mondjuk Grönland, ugyanaz a probléma, mint Kanada esetében, hogy a lakosság egy jelentős része, ugye 55 ezer főről beszélünk. Ez önmagában nem akadály. A grönlandi lakosság az valószínűleg ugye európai, főleg dán társadalmi, gazdasági modellben szocializálódott, vagy nőtt fel. Ez azt jelenti, hogy amerikai viszonylatban ez egy demokrata állam lesz. Tehát politikai szempontból nem is érdeke a republikánusoknak felvenni Grönlandot, ahogyan Kanadát sem volt érdekük felvenni, mert az megbolygatja a politikai erőviszonyokat, de ez csak a politikai része, ennél komolyabb akadálya is vannak ennek.
Köszönöm szépen. Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották. Mire figyeljünk a 2026-os évben? Mi az, ami történni fog, vagy mit várjunk az orosz-ukrán területen, a háború kapcsán, vagy akár a nemzetközi kapcsolatokban, akár a Magyarországgal való kapcsolatban? Tehát mi az, amire ön figyel 2026-ban? Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
2026 egy nagyon intenzív év lesz a világrendi átalakulások, hogyha beszéltünk ilyenekről, vagy az orosz-ukrán háború lezárása terén. Egyre több hír és egyre több változat kerül a napvilágra azzal kapcsolatban, hogy az orosz-ukrán háborút milyen keretrendszer mentén fognak igyekezni lezárni a jövőben. Na, ennek az eredménye fogja majd befolyásolni azt, hogy mire számíthatunk az év hátralevő részében, és az azt követőjekben is. Ezért kiemelten fontos, hogy az orosz-ukrán háború rendezésének a mikéntje az hogyan alakul ki az elkövetkezendő hónapokban, bár lehet, hogy nem csak néhány hónap, hanem akár 12, 24, 26 hónap is lehet ez a folyamat.
Tehát az is lehet, hogy 2026-ban még nem születik meg a béke?
Bízunk benne, hogy megfog, ugyanakkor ez egy nagyon összetett folyamat, amelyet nem csak egy irat aláírásával, vagy egy megállapodás megkötésével lehet megoldani. Ezek mélyen gyökerező rendszer szintű problémák, amelyeknek a megoldására nem csak diplomácia vagy politikai akarat kell, hanem nagyon komoly munkára is van szükség, társadalmi szinten, politikai szinten, gazdasági szinten is.
Valahogy Mirzelenszki hatalmon marad-e vagy lesznek választások, vagy meginog az ő hatalma, és új elnöke lehet esetleg Ukrajnának?
Amikor a háborúnak vége lesz, azt választások fogják követni. Ezeknek az esélyeit pedig most egyáltalán nem lehet felmérni, mivel nincsenek kialakítva azok az új politikai erőközpontok, amelyek megmérettetnek majd ezen a választáson.
Csináljunk egy kicsit kedvet azoknak a hallgatóknak, akik eddig nem érdeklődtek a geopolitika, meg a nemzetközi ügyek iránt, hogy miért érdemes figyelni, hogy mi történik a világban. Seremet Sándornak miért érdekes például ez?
A jelenkor az már nem országszigetekről szól, amelyek önállóan külön tudnak létezni, és úgy gondolom, hogy abban a hatalmas összekapcsoltságban, amelyben a világ ma létezik, elengedhetetlen, hogy nyitott szemmel járjunk, és ne csak arra figyeljünk, hogy mi van közvetlenül az orrunk előtt, hanem mi van körülöttünk is. Ugye a geopolitika összességében ugye az adottságokról beszél, tehát a földrajzból és a földrajzi realitásokból próbálja összeállítani azt, hogy hogyan is zajlanak a folyamatok körülöttünk, és mi az, ami történik, és mi miatt történik ez. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha felelősségteljesen szeretnénk tájékozódni a világ folyamataiban, meg eleve a világ dolgaiban, akkor nagyon fontos az, hogy ne csak a mit, tehát ne csak a mire figyeljünk oda, hanem a miérteket is próbáljuk megérteni. És úgy gondolom, hogy a geopolitikai folyamatok és a geopolitikai elemzések pont ezekre a miértekre világítanak rá, úgyhogy keressük a miérteket, amik mögött.
Ez szórakoztató? Vagy ez egy jó játék is tulajdonképpen? Ez elfoglalkozni?
A folyamatoknak a megfigyelése és az értelmezése az egy jó agytorna, és nyilván nagyon érdekes megtalálni a megfelelő összefüggéseket. Játékosnak vagy viccesnek, poénosnak nehéz nevezni, legalábbis az én esetemben, mert a területek, amelyekkel foglalkozom, Oroszország, Ukrajna, Dél-Kaukázus, ezekben nagyon sok olyan folyamat történik, amelyek sajnos nem mosolyra görbítik az ember száját. Ettől függetlenül egy nagyon élénk dolog, hiszen nagyon képlékenyek a folyamatok, mindig jönnek új változók, és ezeket mindig figyelembe kell tartani, tehát folyamatos naprakészségre van szükség, és folyamatos önfejlesztésre. A kettő együtt pedig szerintem egy nagyon, ha nem is szórakoztató, de pozitív dolog.
Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. A Kerengő munkatársai voltak Urbán Péter technikus, Varga Ramona zenei szerkesztő, és jó magam a szerkesztő Posgai Nóra. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!